Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
Mi mindig a magyar gazdák oldalán állunk és megvédjük az érdekeiket, jelentette ki az agrárminiszter a Facebook oldalán. Nagy István hozzátette, nem csak a hőség miatt fő a gazdák feje, hanem attól a költségvetési tervtől is, ami 2028-tól határozza meg az európai mezőgazdaság jövőjét és a gazdák megélhetését. Drasztikus átalakítást tervez Brüsszel a támogatásokban, hiszen 33 ezer milliárd forinttal adnak kevesebbet az európai gazdáknak, és 40 ezer milliárd forinttal többet pedig Ukrajnának, ismertette. A tárcavezető szerint jogos a gazdák felháborodása, ez ellen az európai élelmiszerbiztonságot veszélyeztető és a jövőjüket tönkretevő terv ellen. Újabb a kárpátaljai magyarokat fenyegető üzeneteket festettek fel Kárpátalján. A három különböző feliratot egy épület két ajtajára és falára írták, amelyeken a magyarok halálát kívánták, valamint Orbán Viktor neve is feltűnik, obszcén szövegkörnyezetben az egyik fényképen, amelyeket reggel készítettek. Donald Trump szerint a nem túl távoli jövőben létrejöhet látogatása Pekingben, eleget téve Xi Jinping kínai elnök meghívásának. Az amerikai elnök erről akkor beszélt, amikor a Fehérházban találkozott a Fülöp-szigetek elnökével. Trump hangsúlyozta, számos helyről kapott meghívást, és a látogatásokra vonatkozó döntések hamarosan megszületnek. Xi Jinping szeptember elejére a II. Világháború ázsiai lezárásának 80. évfordulós ünnepségére mind Donald Trump amerikai, mind Vladimir Putin orosz elnököt meghívta, és a Kreml a napokban nem zárt ki egy orosz-amerikai találkozót a kínai fővárosban, amennyiben mindkét vezető ott tartózkodna. Több forrás is megerősítette a The War Zone információját, miszerint az USA 20 év után ismét atombombákat szállított a brit királyi légierő Lakenheath-i bázisára. A kelet-angliai támaszpont az Európában állomásozó amerikai légierő egyik legfontosabb reptere. A hidegháború idején ott tárolták azokat a B-61-es jelzésű atombombákat, amelyekkel a harmadik világháború kitörésekor a Szovjetuniót és a vele szövetséges kelet-közép-európai országokat, köztük Magyarországot is támadták volna. A Magyar Honvédség helikopterekkel segít az albániai tüzek megfékezésében, közölt a honvédelmi miniszter az MT-vel. Két Airbus H225-ös helikopter személyzettel, kiszolgáló állománnyal, a tűzoltásokhoz használt ballonokkal már útnak indult Szolnokról. Az albán hatóságok az Európai Unió veszélyhelyzeti reagálási koordinációs központon keresztül hívtak segítséget az országot hetek óta sújtó tüzek megfékezéséhez. A 27 uniós tagállam közül 9 küldte vissza a brüsszeli központnak azt, hogy mennyi kvóták szerint elosztott illegális bevándorlót hajlandó befogadni, ismertette Bakondi György az M1 állami televízióban. Az európai államok többsége más álláspontot képvisel, mint a brüsszeli apparátus, akiknek az egyetlen gyógymódja a kialakult súlyos migrációs válságra az, hogy kvóták szerint szét kell osztani az embereket, mondta miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Kitért arra, hogy mindeközben a határőrizetet jelentősen megszigorították Németországban, Dániában, Lengyelországban, Ausztriában, Szlovákiában, Horvátországban, Szlovéniában, Olaszországban és Spanyolországban is, valamint megkezdődött a kitoloncolások határozottabb végrehajtása. Társadalmi egyeztetése bocsátotta az Otthon Start program részletszabályait a kormány. Az alapfeltételek nem változtak, az egyik újdonság, hogy a megvásárolt ingatlanokat 5 évig nem lehet majd eladni. Elindult a digitális állampolgár weboldal. A Digitális Magyarország ügynökség azt közölte, az internetes felület és a már korábban elindult mobil alkalmazás egymást kiegészítve nyújt teljes körű segítséget az állampolgároknak. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton közölte, az intézkedés bevezetése óta az élelmiszerek átlagosan több mint 20, a drogériai termékek pedig 26%-kal lettek olcsóbbak. A kormány 2027 és 2030 között 2 milliárd 600 millió forint emeli a MÜPA által szervezett fesztiválok, a Lisztünnep és a Bartók tavasz támogatását. A minisztérium szerint a korábbi döntés óta a forrásigény jelentősen emelkedett. Országszerte új mintaprogramokkal folytatódik a városok klímavédelmi biológiai rendszereikén működő erdők fejlesztése, mondta az erdőkért és földügyekért felelős államtitkár. Zambó Péter a budapesti erdők vizsgálatának kedvező tapasztalataival indokolta, hogy a fővároshoz hasonló tevékenység kezdődhet vidéken is. A természeti erőforrásokra támaszkodó megoldások sokat segíthetnek a hőhullámok enyhítésében, tudatta. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, északon előfordulhat majd zápor, esetleg zivatar, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 16-17, napközben aztán 35-36 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanek gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy négy elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon. Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vízitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsora következik.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Június 29-én Pannonhalmán konferenciát rendezett a Habsburg Ottó Alapítvány a II. Vatikáni Zsinat bezárásának 60. évfordulója alkalmából. Habsburg Ottó személyes jó kapcsolatot ápolt 23. János pápával, ezért meghívottként részt vett 1962-ben a zsinat megnyitóján. Sok érdekes újdonság derült ki az egynapos konferencia előadásaiból. Prőle Gergely, a Habsburg Ottó Alapítvány igazgatója nyitotta meg a konferenciát. Azt követően Fejérdi András egyháztörténész szólt a II. Vatikáni zsinatról, majd Háfenser Károly, evangélikus teológus a zsinat ökumenikus jellegéről és annak máig érvényes örökségéről szólt. A konferencia legérdekesebb megállapításairól hallhatnak összefoglalót. Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapát nyitotta meg a konferenciát.
Nagy büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a Habsburg Ottó Alapítvány itt tart minden évben megemlékezést. Mi valóban büszkék vagyunk Habsburg Ottóra, úgy gondolom, hogy sok tekintetben. Egyrészt azért, mert az Európai Parlamentben még azokban a nehéz időkben is, és más fórumokon is, ahol csak járt, mindent megtett azért, hogy hazánkat úgy képviselje, hogy az Európa intézményrendszerében helye van hazánknak. Ezzel egy olyan úttörő munkát végzett, és nem engedte feledni hazánkat abban az időben, amikor ez nem volt annyira evidens és egyértelmű. Másrészt nagyon büszkék vagyunk rá, aki bencés diák volt. És ezt ő maga is így tartotta az első alkalommal, amikor már egy picit enyhült a helyzet, és jöhetett Magyarországra, és András főapát úrral találkozott, a vendégkönyvbe úgy írta be, hogy egy bencés diák. És emlékszem arra, hogy a tanárainak a sírjához minden alkalommal, akik itt vannak eltemetve, kiment. Amikor még nem jöhetett, de egy-egy tanára elhunyt, akkor részvédtáviratot küldött a főapátúrnak, amit így közzétettek az egész rendben. Úgy gondolom, hogy ez számunkra azért is fontos, mert az oktatásnak ezt a hagyományát szeretnénk folytatni, visszük ma is. Hadd számoljak be arról, hogy nem olyan régen volt nálunk egy olyan rendezvény, hogy az Oxfordi Egyetemnek a rektorasszonya és Radda Györgynek a leszármazottai voltak Panohalmán, és kötöttünk egy megállapodást, egy elismerést, egy díjat kap Radda Györgyről elnevezve egy diákunk, aki erre méltó. Az idén az a fiú kapta, aki matematika OKTV-ből országos első lett. És így a oktatásnak, a színvonalas oktatásnak az erejét azt szeretnénk továbbadni diákjainknak, és a nevelésnek is, azt a személyiségformálódásnak is, azt a fontos szolgálatát, ami mindig jellemző volt a bencés iskolákra, nem csak egy szellemi műhely akar lenni, ahol tudományokat lehet tanulni, hanem ahol hitet és emberséget, kultúrát tanulnak, ezt együtt próbáljuk előadni, továbbadni nekik, és úgy érzem, hogy ez a fő küldetése így hosszabb távon a közösségeinknek, ezért fontos, hogy legyenek a múltban olyan felmutatható személyek, akiknek ide mutat a gyökerük, és a mai fiataloknak is fel tudjuk ezt mutatni.
A Habsburg Otto Alapítvány elnöke a következő szavakkal vezette fel a téma aktualitását.
Amikor azon gondolkodtunk, hogy mi is lehetne ennek a mostani konferenciának a témája, akkor nagyon érdekesen vetődött fel az, hogy Habsburg Otto és a II. Vatikáni zsinat viszonya voltak éppen milyen is. Hiszen, hogyha a nicceai zsinatra gondolunk, az se véletlen, hogy az egész hangszerelése az akkori zsinatnak, az egész hatalompolitikai összefüggése, aminek aztán nagy hatása volt a későbbi egyház fejlődésre, ez milyen módon határozta meg a későbbiekben is hatalom és egyház viszonyát. Ugye Habsburg Otto számára az ő dinasztikus háttere egy életen át nagyon fontos volt, és ami nagyon tanulságos, hogy nem a hatalom szempontjából volt fontos, hanem inkább az intellektuális, szellemi, lelki attitűd szempontjából is. Így tekintett ő Európára is, így tekintett az egyházra, így tekintett a katolikus egyházra is, megőrizve azt a felelősséget, ami hagyományosan az ő családjában is megvolt, ugyanakkor nem a hatalom birtokában, hanem voltaképp egyszerű keresztény hívőként átélve mindezt. Ugye számára 5. Károly császár volt az igazi hős. Az 5. Károlyi birodalom volt az, ami az ő szellemi horizontját kijelölte. Ugye ez volt a török háborúk időszaka, ez volt a reformáció időszaka. 5. Károly uralkodására esik az ágostai hitvallás időszaka, amikor végül is a protestáns egyházak is polgárjogot nyertek, és ez az 5. Károlyi példa, ez volt számára az, ami a 20. században is az egyházra való rápillantást meghatározta. Erről számos utalás van az 5. Károlyról szóló monográfiájában. Amikor a II. Vatikáni zsinatra készült ő maga is, hiszen meghívást kapott, akkor ő erre nagyon tudatosan készült. És számos írása született, ezek közül némelyik olyan, hogy akár most is születhetett volna. Összehasonlítottam én protestáns testvéreim előtt, nehezen vallom be, de a katholisch.de, ugye van egy ilyen honlap Németországban, én kapom az ő hírlevelüket, és valami egész különös módon, pont amikor ez a Habsburg Otto írás került elém a II. Vatikáni zsinatra készülve, akkor kaptam meg az elmúlt héten egy ilyen hírlevelet a német katolikusoktól. Miről volt ott szó? Ugyanarról, amiről Habsburg Otto az ő elvárásait fogalmazza meg a második vatikáni zsinattal szemben. Egyrészt nagyobb bátorság. Nagyobb bátorság a szellemi küzdelemhez és ahhoz a diskurzushoz, ami körülvesz minket. A teológus hallgatók csökkenése mellett több diakónus, több, azt is mondhatom, hogy az egyetemes papságnak egyfajta szélesebb körű értelmezése, hogy Luthert Mártont idézzem, aztán hogy az egyháznak szervezetében is igazodnia kell a kor elvárásaihoz. Nem teheti meg azt, hogy a régi struktúrákat őrizze meg akkor, amikor egész új helyzet van. És ezelőtt 60 évvel, több mint 60 évvel Habsburg Otto azt mondja, hogy bizony el kell gondolkozni a papi nőtlenség tarthatóságán. Különösen Dél-Amerikában. És újra visszatér ahhoz, hogy a bátorságra van szükség ahhoz, hogy a materializmussal, az elvilágiasodással szemben fel tudja venni az egyház a harcot. Végül hagy olvassak föl egy idézetet egy cikkből, ami 1963-ban született Habsburg Otto tollából, egy rövid értékelés, hogy mi is történt. Szellemi téren, ami a politikában fontosabb, mint a Sztálin által emlegetett hadosztályok, ugyancsak korszakalkotó esemény történt. Összeült a II. Vatikáni zsinat. Ez olyan esemény, amelynek jelentősége messze túlnő a katolikus egyház keretein. Az utóbbi évszázadokat a materializmus és az ateizmus jellemezték. A transzcendens vallásokat száműzték a babonák világába. A természettudományos kutatás legújabb felfedezései azonban egyenesen megkövetelik a teremtő létét. A legnagyobb tudósok, a szellem fejedelmei, az élenjáró nagy gondolkodók visszatérnek az Istenhez. Példájuk megváltoztatja az eszmék eddigi irányát, és a vallás visszaszerzi elvesztett terepét. Az élő szervezetnek viszont alkalmazkodnia kell az új követelményekhez. A katolikus egyház ezt világosan látja. Ez a magyarázata annak, hogy a tridenti zsinat a védekező határozataival ellentétben a II. Vatikáni zsinat reformokra törekszik, és a szellem erejével készül visszahódítani a tömegeket. Európában szemünk előtt bontakozik ki a francia-német kibékülés és Franciaország bámulatos felemelkedése. Mindkét esemény ugyanabból a forrásból táplálkozik, és kontinensük megszilárdulásához vezet. Ez a szívek Európája, az európai nemzet kiindulási pontja.
A Habsburg Otto Alapítvány igazgatóhelyettese Fejérdi Gergely világított rá Habsburg Otto és Roncalli bíboros, később 23. János bensőséges kapcsolatának történetére.
Szeretném tovább csak egy néhány gondolat erejéig összefűzni ezt az előbb elhangzottakat is, illetve a Habsburg Ottót, amit már Prőle Gergely igazgató elővezetett bennünket ebben a témában, mert azért föltűnhet a kérdés, vagy fölmerülhet a kérdés, hogy hogy kerül ide Habsburg Otto ehhez a II. Vatikáni zsinathoz, hiszen hát mégiscsak egy laikus emberként miként vehetett ezen részt, vagy egyáltalán tényleg ott lehetett ezen. Ugye érdemes tudnunk róla, hogy Roncalli nuncius úr, aki Párizsban szolgált, a későbbi 23. János, igazából nagyon jó viszonyt ápolt a háború után Habsburg Ottóval. Habsburg Otto nagyon hosszan, egészen 1954-ig hivatalosan Franciaországban élt, Párizs közelében, és ez azért lesz érdekes, mert nagyon sokszor találkoztak ebben az időszakban, nagyon sokat beszélgettek ezekről a témákról, amiket itt most hallottunk is, ami a zsinatnak a központi témái lesznek később. Úgyhogy kifejezetten 23. János hívta meg 1962. októberében a megnyíló II. Vatikáni zsinatra Habsburg Ottót. Érdekes történet az, hogy Habsburg Otto rengeteget utazott. Itt is egy utazásról érkezett Rómába, felesége is, Regina hercegnő is meg volt hívva erre az eseményre, és nem volt megfelelő felöltője, hogy ezen a rendezvényen részt vegyen. Szerencsére nagyon jó beépített emberei voltak, többek között a magyari prelátus úr, aki ugye 1945 után ott van Rómában, és ő az, aki nem akárkinek a megfelelő öltözetét ajánlja föl. Apor Gábor öltözetében jelenhetett meg ezen a rendezvényen, ezen a fantasztikus eseményen a megnyitóján a második vatikáni zsinatnak. Tehát ő ezen tényleg részt vett, sőt, számos résztvevőjével a zsinatnak külön is tárgyalt, sőt, tárgyalhatott 23. Jánosnak a felkérésére. Tehát lényegében ténylegesen részt vett ebben az eseményben. Két fontos gondolat volt, amit később is állandóan aláhúzott. Az egyik a dialógus fontossága. Ez állandóan ott van Habsburg Ottónál, a második vatikáni zsinattal kapcsolatos gondolatainak a hangsúlyozásánál, illetve későbbiekben is itt második János Pál pápát érő kritikákra fogalmazta meg a következőt. A második vatikáni zsinat, ezt 1980-ban jelentette meg különböző lapokban, a második vatikáni zsinat szükséges reform volt az életkörülmények megváltozásának az eredménye. A zsinat dokumentumait alaposan átgondolták, nem kérdőjeleztek meg, vagy változtattak meg semmilyen alapvető igazságot, és csak a külső formákat újították meg. Miután is itt a lényeg, miután nagyon kevesen olvasták el hosszú dokumentumokat, nagyon sok a félreértés.
Háfenscher Károly az ökumenikus vonatkozásokról szólt.
A zsinat hajnalán 1960-at írunk, amikor a Ökuménische Rundschau című egykor igen tekintélyes német folyóiratban a Neuchâteli evangélikus dogmatika professzor Jean-Louis Laiba így nyilatkozott a Was erwarten wir die evangelische Christen vom Ökumenischen Konzil című tanulmányában. Ha valamit várhatunk, az az, hogy a Szentírás és az egyház, a tanítói tiszt és a kereszténység egysége a hit tartalmának és megfogalmazásának viszonyában kapjon olyan döntő és világos megfogalmazást, amelynek alapján meggyőződhet a keresztény világ arról, hogy a zsinat valóban a keresztény egységet szolgálja. Megalapozott és eredményes volt ez az elvárás protestás, illetve azon belül evangélikus részről. Ugyanazt az eseményt általában igen eltérő módon ítélik meg az emberek, és azt gondolom, hogy így van ez, erre is hallottunk utalást az imént, a második vatikáni zsinattal kapcsolatban is. Én azokhoz szeretnék csatlakozni, akik 12 évvel ezelőtt ilyen címen jelentettek meg egy tanulmánykötetet, a második vatikáni zsinat Isten ajándéka az ember, az egyház és a világ számára. Ez a zsinat ugyanis páratlan jelentőséggel bír mai korunk egyháza számára, beleértve a Rómához nem tartozó keresztény felekezeteket is. Ökumenikus gondolkodású emberként bátran állítom, hogy az egyházat életre hívó, fenntartó és megújító Szentlélek munkájának különleges, máig meghatározó eseménye volt. Létrejöttében, lezajlásában, összefoglalható mondani valójában, előremutató tanításában. S ha a kritikusai bizonyára joggal találunk benne korrigálni, vagy tovább gondolni valót, szumázás mégsem lehet más, Isten ajándéka volt az egyház számára, és így gondolkodunk mi evangélikus megközelítésben. 5 olyan rövid szempontot szeretnék kiemelni, amit evangélikus nézőpontból fontosnak tartok. A mi szemszögünkből a zsinat reformáció folytatása. Második, hogy világosan megjelent a verbum et sacramentum, az ige és a szentség egysége. Harmadik, hogy nyilvánvalóvá vált a kegyelemből hitáltal való megigazulás alapigazságának a prioritása. A negyedik, deklarálták az egyház egységét, és egyértelművé vált, ez már az 5., a liturgia ökumenicitása. A zsinat krisztológiai megalapozottságú, tehát nem szervezeti egységet, vagy bármilyen más uniformizált valóságot épít. És már a zsinati munkában is döntő szerepet játszottak a meghívott ökumenikus megfigyelők, akiknek jelenléte konstitutív volt. A zsinat változó és megújuló gondolatai megfogalmazása mögött, ezt leírják a jegyzőkönyvekben, a szándék visszatérő érv volt, hogy ökumenikus okokból, ezt ismételten lehet olvasni a jegyzőkönyvekből. Mindez azért a felismerésért volt lehetséges, mert Krisztusban adott az egyház egysége. Különösen izgalmas lenne a II. Vatikáni zsinat hatásvizsgálata, és nem csak arra gondolok, hogy mennyire jött át mindaz a magyar katolikus valóságba, amit a zsinati atyák eldöntöttek, hanem arra, hogy a magyar evangélikus egyház ökumenikus gondolkodására, illetve belső életére miként hatott a II. Vatikánon. Annyi biztos, hogy sokkal nagyobb mértékben, mint a látszatból megítélhető, hiszen a lélek munkája, legyen a szó a zsinaton keresztülről, nem a felszínen mozog. Meggyőződésem, hogy a magyar ökumené a sokszor ki nem használt lehetőségei többek közt ott a 60 évvel ezelőtti eseményekben és döntésekben gyökereznek. És hogy hogyan zajlik mindmáig a zsinati szövegek értelmezése, arra érdemes egy fontos kifejezést aláhúznunk. Dinamikus értelmezés. Ez jelenti a Szentlélek által vezérelt kritikus és építő tanítást. Az akkor kapott indítatások és motivációk mai napig élnek, új meg új értékeket teremtenek. És a munka nem áll meg, évtizedek óta dolgozunk, az úrvacsora, a papi hivatal, a péteri primátus témáink. És a személyes zárómondat, olyan családban nőttem fel, ahol a II. Vatikáni zsinat eseménye téma volt, tanítása állandó teológiai feladatot jelentett, hatása pedig napi szinten érezhető volt, segítve, hogy elkerüljük az evangélikus beszűkülést, az ökumenikus mozgalomban végezzük a megbékélt sokszínűség permanens életgyakorlatát, a napi kapcsolatokban pedig ne feledjük el a természetes család élményt a felekezetek között.
Fejérdi András történész a II. Vatikáni zsinat főbb törekvéseit foglalta össze.
A Szentszék nem csupán azért fogadta el a Varsói Szerződés országainak meghívását 1969-ben az Európai Biztonsági és Együttműködési Konferenciára, mert egyetértett a konferencia célkitűzésével, miszerint a béke megőrzéséhez nem elegendő az erőegyensúly fenntartása, hanem azért is, mert a béke ügyét nem kizárólag politikai, hanem erkölcsi és emberi dimenzióban is szemlélő Vatikán lehetőséget látott arra, hogy a keleti politikának elsődleges célkitűzését, a vasfüggönyön túli keresztények helyzetének javítását előmozdítsa. A Szentszék képviselőinek a cél érdekében a tárgyalások során kifejtett érvelését a II. Vatikáni zsinat Dignitatis Humanae kezdetű deklarációban megfogalmazott vallásszabadsággal kapcsolatos tanítása alapozta meg. Az egyes embert és a közösséget egyaránt megillető vallásszabadságra, az emberi személy méltóságában megalapozott, alapvető emberi jogként történő definiálása tudnélik lehetővé tette, hogy a szentszéki diplomaták a béke és biztonság kérdésének emberi és erkölcsi dimenziójáról valamennyi tárgyalófél által elfogadott jogi nyelvezettel szólhattak. Így hatékonyan tudtak érvelni a vasfüggönyön túli katolikusok szempontjából is alapvető jelentőségű lelkiismereti és vallásszabadság biztosítása, valamint a béke és biztonság között fennálló szoros összefüggés mellett. A Szentszék így el tudta érni, hogy a Helsinki záróokmány dekalógusának 7. az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásáról szóló alapelve kifejezetten utaljon arra, hogy a szabadságjogok az emberi személy méltóságából fakadnak, megtartásuk a gondolat, a lelkiismereti, a vallás és a meggyőződés szabadságát is beleértve lényeges tényezői a békének, és hogy az aláíró államok a vallásgyakorlás közösségi formáinak tiszteletben tartására is kötelezettséget vállaljanak. A Helsinkiben elfogadott dokumentum minden esetre nem eredményezett azonnali és tényleges változást a szocialista törvényesség gyakorlatában. Sőt, a záróokmányban vállalt kötelezettségek rövid távon éppen a Szentszéket hozták nehéz helyzetbe. A vatikáni keleti politika ugyanis hamarosan azzal a dilemmával találta magát szembe. Ha nem támogatja a Helsinki dokumentum nyomán kialakuló, alulról jövő emberi jogi mozgalmakat, azt kockáztatja, hogy nem talál kapcsolatot az újonnan szírre lépő politikai erőkhöz. Ha azonban nyíltan mögéjük áll, az uralkodó rendszerhez fűződő kapcsolatai, és a dialógus folytatásának lehetősége kerül veszélybe. Helsinki így, miközben a zsinat meghirdetésével egy időben megkezdett új, a kommunista rendszerekkel folytatott párbeszédre építő szentszéki keleti politika csúcsát jelentette, egyúttal a második vatikáni zsinatot megelőző időszakra jellemző, hagyományos szentszéki diplomácia korlátait is a felszínre hozta. Helsinkiben ugyanakkor a vatikáni keleti politika következő, a második vatikáni zsinat vallásszabadságról szóló tanítására építő periódusának az alapjai is feltűnnek. Az a tény, hogy a Helsinki konferencia során a szentszék a vallásszabadság biztosítását helyezte középpontba, már a keleti blokkból érkező II. János Pál pápaságára jellemző keleti politika új hangsúlyait vetítette előre.
A Pannonhalmán megrendezett Habsburg Ottó és a II. Vatikáni zsinat témájáról szóló konferenciáról hallottak összefoglalót. Köszönöm figyelmüket, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Hitvalló című műsorunkban a boldogságról beszélget Béres Gyula hittanár az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola diákjaival. Műsorunk a 2015. január 15-i adásunk ismétlése.
Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Boldogok, akiknek útja szeplőtelen, akik az Úr törvénye szerint járnak. Boldogok, akik kutatják parancsolatait, s teljes szívvel keresik őt. Ízleljétek meg, és lássátok, milyen édes az Úr. Boldog az az ember, aki ő benne bízik. Boldog az az ember, aki az Úrba vetette reményét, s aki nem tart a gőgösöktől, a hazugságra vetemedőktől. Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindenki, amen.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és beszélgető társaimat, Romány Dórát, Kovács Evelint és Kalmár Rékát. A mai beszélgetésünknek a témája a boldogság lenne. Megpróbálnánk körüljárni ezt a fogalmat, ezt az érzést, vagy ezt az állapotot, hogy mit is értünk rajta,
hogy az emberek mit értenek rajta, és megpróbálnánk választ keresni arra is, hogy a Szentírás szavaiból mit érthetünk mi, keresztény emberek, a boldogságon. Ha meghalljátok ezt a szót, hogy boldogság, vagy boldognak lenni, mi jut eszetekbe róla, milyen szinonim kifejezéseket tudnátok említeni nekem?
Jó élet. Elégedett önmagával és a környezetével is.
Nagyon jó, tehát elégedettséget.
A felszabadultság érzése.
Aztán sikeresség.
Sikeres valaki, nagyon jó.
Ő minden kerek, úgy érzi, hogy minden.
Így igaz, tehát hogy kerek minden, jó, így van.
Teljességérzés.
És a teljességnek az érzése. Voltatok már felszabadultak? Igen, mikor igen. Felszabadult az ember?
Amikor olyan gondtalan az egész.
Hogy amikor igen. Boldog.
Amikor boldog, igen. Gondtalan.
Igen, hogy semmi gondja nincsen, és minden tökéletes abban a pillanatban.
Így van, nagyon jó, hogy ezt mondtad, hogy abban a pillanatban. Szokott a felszabadultság érzésünk nem csak pillanatnyi lenni, hanem kicsit hosszabb távú is?
Igen.
De előbb-utóbb?
Elmúlik.
Elmúlik, ugye? Nagyon érdekes, hogy felszabadultak vagyunk, vagy egy rövid időre, vagy egy hosszabb időre, de aztán egy idő után úgy visszaállunk ebbe a mindennapi szintre. Aztán szerintetek ez a teljesség érzése, ez mi lehet? Mi az, amikor az ember úgy teljesnek, vagy kereknek érzi önmagát?
Hát amikor magabiztos, szerintem.
Nagyon jó.
Elégedett a sikereivel.
Nagyon jó ez is, jó gondolat.
Elfogadja azt, ami éppen van, és önmagát is.
Tehát, hogy békében van önmagával, igen. Meg a világgal, és így számára ez egy kielégítő, ugye a teljesség érzése megvan az életében.
Hát olyan környezetben van, ahol szeretik, és elfogadják, amilyen.
Nagyon jó, tehát a támogató és az elfogadó igen. Környezet. Nagyon szuper, nagyon okos gondolatokat mondtatok. Akkor most térjünk rá konkrétabban egy picit, hogy igazában véve mit érthetünk mi a boldogság címszó alatt? Ugye sok minden okos gondolatot említettetek, de például, ha most egy komolyabban kellene megfogalmazni, mondjuk a saját magad életére levetítve először, mit éltetek személy szerint boldogság alatt?
Hát amikor minden rendben van a családomban, a baráti körömben, és magammal is meg vagyok elégedve.
Igen, hogy az életem is olyan, ahogy azt én szeretem, vagy hogy ahogy én azt elképzelem, és hogy úgy, hogy mindenem megvan. És hogy úgy mindent szeretem. Hát úgy minden jó.
Értem. Megvan mindened, Evelyn?
Igen.
És nem vágysz semmire sem?
Hát úgy nem. Most úgy mindenem megvan. Úgy érzem, hogy most úgy minden
nagyon
jó.
Nagyon jó. Nagyon jó. Ez egy kifogástalan válasz. Dóra?
Jól teljesítek az iskolában. Annak, hogy én amelyeket szeretnék.
Beérjük egyszerű dolgokkal ahhoz, hogy boldogok legyünk?
Igen. Igen.
Ugye? Tehát rá kell jönnünk arra, hogyha a mindennapi életünkből indulunk ki, hogy tulajdonképpen a boldogsághoz elég egy
piciny dolog is.
Piciny dolog is. Vagy vitatkoznánk ezzel?
Hát ez ember függ, embertől függ szerintem.
Miért?
Hát mert aki a kicsit nem értékeli, az a nagyot se fogja úgy, szerintem.
Meg kell látni a kis dolgokba is a szépet és a boldogságot.
Igen.
Így van. Ezzel nagyon egyetértek veletek, mert sokan belesnek abba a hibába, hogy kitűzi az életében azt a célt, hogy én boldog akarok lenni, ugye? Tehát az a célom, hogy én boldog ember legyek. És közben még járja ezt az utat, mindig csak azt fogja érezni, hogy hát én még most sem vagyok boldog.
És mi rájut az addig a célig, addigra a körülöttelőket lehet elveszíti.
Így igaz.
És nem arra, akivel megoszhatná a boldogságát.
Pontosan erről van. És önmagában véve a boldogság, az csak magamnak, nekem szól?
Nem.
Hanem azt mindig megszoktuk
osztani.
Tehát amikor én boldog vagyok, azt nem látja rajtam senki sem.
De.
Ugye? Tehát egy boldog embert, ha látsz, akkor neked is milyen kedvet támad.
Jó, olyan jó érzést tölt el nekem is.
Ugye? Tehát, hogyha látunk egy vidám, boldog, kiegyensúlyozott embert, és ha mondjuk mi éppen nem vagyunk olyanok, akkor egy kicsit, most pozitíven mondom, akkor még egy irigykedünk is, hogy haj de jó neki, én is szeretnék ilyen boldog, kiegyensúlyozott, felszabadult lenni. Ugye én is szeretnék ilyen kerek lenni. Boldogok vagytok-e? Körbe kérdezek mindenkit, menjünk sorba.
Én igen, szerintem nekem mindenem megvan, és így én teljes boldogságban élek.
Tehát azt mondod, hogy neked mindened megvan ahhoz, hogy te boldog ember
legyen. Mert a családom is meg. Szerencsére nincsen semmilyen betegség se, és nem történt semmi rossz, szóval minden tökéletes.
Nagyon jó. Evelyn?
Hát én is csak ezt mondhatnám, hogy én is boldog vagyok, mert nekem is úgy mindenem megvan. Olyanok a jegyeim a suliban is, amilyet én szeretnék, úgy elképzeltem. És hogy igen, hogy a családban sincs semmi gond, és így tényleg úgy minden jó.
Én is boldog vagyok szintén. Nekem is a családom megvan, teljesen senki sem beteg, meg barátaim is, és mindenkit így mindenki úgy körülvesz és úgy támogat. És hogyha meg mondjuk kicsit rosszabb lenne a kedvem, akkor számíthatok rájuk, mert bármikor felvezítenek.
Furcsa kettősség van bennem, mert hogyha mondjuk hallgatnak bennünket a kedves rádió hallgatók, akkor azt gondolják, hogy nocsak, mennyi boldog ember egy rakáson, ugye? Mert ez a mai világ sajnos nem arról szól, hogy itt mindenki boldog lenne. Mindenki boldog és elégedett?
Nem.
Mi lehet ennek az oka? Tudunk azért egy-két okot fölhozni erre.
Túl nagy elvárások.
Így van, tehát, hogy tehát nagy elvárásokkal kell, hogy szembenézzenek az emberek, bizonyos emberek, aztán?
Hát például a napi, hogy minden nap túléljük a napot, sok emberben csak úgy van, hogy fölkelek, és ez a nap is elkezdődött, de várom, hogy mikor lesz vége.
Így van, tehát, hogy csak éljem túl lesz a napot. Tehát, hogy eleve úgy indítom a napom, hogy na csak ezt is túléljük. Aztán este, amikor hálát kellene tudni adni az Istennek, azt mondom, jaj, de jó, ezt is túléltem ezt a napot, ugye? Tehát más az attitűd, más a beállítódás.
És csak nézem, ahogy értem harcul. Nekem ő a jobb kezem, felül van, hogy én meg ne tántom rótyom. Amikor a te kegyelmed, Uram, megtámogatott, mikor azt gondoltam, elvetettél bizony magadhoz ölelettél. Amikor elábom,
szamodott. A te kegyelmed, Uram, megtámogatott.
Célja-e az emberi életnek a boldogság szerintetek? Célja vagy része? Inkább akkor így kérdezem.
Hát akkor inkább része.
Inkább része, azt mondjátok? Mi miatt?
Meg szerintem a személyiség is függ, személyiségtől is függ, hogy minél jobban szeretnénk jobb személyiséget, és akkor ott a boldogság is, hogy boldogok legyünk.
Nem valami óriási nagy dologra várunk, ugye? Vagy nem arra kell várni, hanem észre kell venni ezt a sok apró kis pici jó dolgot, apró kis pici boldogságocskát, ami a napunkat ugye bevilágítja. És szerintetek, akik nem boldogak, ők mire várhatnak? Tudnak örülni? Észreveszik ezeket az apró kis pici dolgokat?
Szerintem nem. Lehet, hogy ők nem is akarják azt, hogy ők boldogak legyenek. Hogy úgy teljesen kizárják a világot maguk körül, és akkor úgy maguknak van. És akkor ő nem is törekszik arra, hogy ő boldog legyen. Ha még azt is akarja, hogy boldog legyen, de mégsem tesz érte. Hogy úgy, szerintem.
Tehát akkor azt mondjátok, hogy a boldogságért tenni kell, ugye?
Meg sokan sajnáltatják magukat, hogy ők most nem boldogok, meg ez van, meg az van otthon, de mindenkinek vannak gondjai, de attól még más is lehet boldog. Szóval csak magának teszi, magának csinálja ezt az egészet.
Így van. Tehát ugye az egyik legveszélyesebb dolog ez az önsajnálat, ugye? Hogy annyira elkezdem magam sajnálni, hogy tulajdonképpen a saját magam börtönébe zárom be önmagam, és már semmiféle külső reakciót, még pozitív reakciót sem akarok észrevenni.
Meg azt nem értem, hogy nagyon sok ilyen tizenéves van, akik, hogy ők nem boldogok, és hogy nekik nem akarnak élni, meg hogy nincsen, mondjuk van, akiben szerelmesek lehetnek, mert nincsen párjuk, és akkor, hát de, és hogy tizenévesek, most mit kell ezen nyafogni, szerintem annyira, szóval még ott az egész élet előttük, és nyafognak, hogy ők bánatosak, őket sose fogja senki szeretni, nekik nem lesz sose barátjuk, vagy barátnőjük, szóval így, igen, nem tudom, nem értem.
Igen.
És ez olyan mélyen ugye nyomot hagy a lelki világokban, hogy megkeserednek, ugye?
Igen, és maguknak csinálják egyébként, mert most, hogyha kilépnének a magán
szférájukból,
akkor...
Nagyon jó, amit mondasz. Így van pontosan. Tehát, hogy egy fiatal ember, ugye, túl fiatal ahhoz, hogy még megkeseredjen, ugye?
A változtatás mindig ott van.
Milyen egy boldog ember? Hogy néz ki? Mi jellemzi? Ha láttatok már boldog embert.
Jó a kisugárzása.
Nagyon jó, van neki pozitív kisugárzása, jó a kisugárzása, igen.
De szerintem, hogy akit én még láttam is, hogy aki boldog, az mindig mosolyog, meg olyan kedvesen szól hozzám, vagy embertársaihoz, teljesen olyan pozitív.
Mit tart a boldog ember? Mit látunk mindig? Tehát, ahogy, ha mosolyog, hozzám szól, hogy a szeme?
Szemkontaktusban
van. Megvan a szemkontaktus, ugye? Tehát, hogy nem elnéz fölöttem, vagy mellettem, hanem, hogy úgy rám tekint. Ugye belém néz, nem konkrétan belém néz, de ahogy mondta Dóra is, hogy van egyfajta pozitív kisugárzás, és ez a szemen is nagyon látszik.
Mindig úgy köszönnek, hogy például a boldog ember szerintem mindig úgy köszön, hogy mosolyogva, és lelkesedve, hogy lát, és akkor úgy köszön. Meg például a boldog emberek szerintem nem raknak különbséget emberek között, hanem mindig ugyanúgy köszönnek, még ha más társaságban is vannak.
Nagyon jó.
Nyitott, szóval kapcsolatokra nyitott.
Nagyon
nem
jó.
Nem zárkózik el.
Mindig inkább mit hajlamos meglátni az emberben? A
pozitívat.
Hogyha esetleg meglátja, mert meglátja a negatív dolgokat is, ezt hogyan tudja közölni?
Óvatosan.
Így van.
Gyengéden, ne bántsa meg a másikat.
Így igaz, tapintatos. Így igaz. Egy boldog embernek a testtartása, tehát hogy az egész teste beszél, milyen?
Ön természetes.
Természetes.
Laza,
így van. Az egész lényén látszik az, hogy ő most kerek, egészben van. Miért jó nekünk boldog embereket látni, és azokkal együtt lenni?
Mert általuk mi is azok leszünk.
Igen.
Ránk ragad a...
Sok jó.
Találkoztatok már olyan társatokkal, vagy emberrel, akire nem volt hatással mondjuk a ti boldogságotok, vagy elfogadásotok, vagy szeretetetek?
Igen.
Igen.
Milyen érzés ez?
olyan visszataszító nekem.
Elkeserítő.
Elkeserítő.
Az olyan, mintha én mondtam volna valami rosszat, vagy rosszul fogalmaztam, vagy ilyesmi, és akkor én érzem magamat rosszul. Közben lehet, hogy csak neki van rossz napja, és nem úgy fogadja a dolgokat, ahogy számítanánk rám.
Ilyenkor általában mit szoktunk csinálni?
Hogy... Megkérdezni, mi a baj?
Igen, tehát hogy utána ugye egy természetes reakció egy bizonyos idő után, amikor a kommunikáció nem jön létre, hogy eltávolodunk. Vagy pedig ő távolodik el tőlünk, ugye? Tehát a távolság növekszik meg két ember között. Mindig boldogok vagyunk? Ez egy ilyen statikus, állandó érzés. De most olyan, annyi sok jó dolgot mondhatok, hogy ebből én azt a következtetést vonom le, és valószínűleg kedves hallgatók is, hogy mi állandóan repülünk, és a föld felett járunk egy méterre.
Nem vagyunk mindig azok.
Miért nem vagyunk azok?
Mert történnek olyan dolgok az életben, amik nem boldogokká tesznek minket.
Vagy pedig, amikor olyan nehézségek támadnak az életünkben, amit úgy érzünk, hogy hát ezt én talán most nem tudom megoldani, vagy nagyon nehéz megoldani, vagy külső segítségre is szükségem van, akkor egy kicsit ugye az ember elkedvetlenedik, és nem látszik rajta már rögtön azt, hogy ő boldog. Ha valaki esetleg nem boldog önmagában véve, tehát most vegyük magunkat, hogyan tudunk segíteni önmagunkon, szerintetek?
Magunkon? Vagy másokon?
Először magunkon.
Olyan társaságokat keresünk, ahol akik boldogok, vagyis akik azt sugározzák, hogy ők, velük minden rendben van. És én ezt csinálnám, hogy próbálnám azoknak az embereknek a társaságát keresni.
Elsőnek gyorsan kibeszélni magunkat, hogy mi miért vagyunk szomorúak, és utána változtatni. És elfelejteni azt, hogy miért voltunk azok.
Hogy megszabadulni attól a terhes tömegtől, ballasztól, ami lehúz, ugye?
Igen.
Nagyon fontos az egy keresztény ember életében, például, hogyha a bűn súlya húz engem le, akkor elmegyek, és így elvégzem a Szent Jónásom. És akkor sokkal megkönnyebbülten, sőt, igazából megkönnyebbülten, és újra kezdem megint az egész életem.
Vagy segítséget kérünk Istentől. Mi csináljunk, hogy boldogok legyünk.
Milyen formában tudjuk ezt a segítséget kérni?
Hát imával.
Igen.
Templomba járás.
Igen, így van. És ott akár a csöndben, akár a szentmisében találkozhatom én az Istennel?
Persze.
Mégpedig. Biztos hallottátok, hogy szokták azt javasolni, hogyha az ember válaszúton van, vagy nehézségek gyötrik, akkor üsse föl a szentírást egy tetszőleges helyen, ne nézzen oda, bökjön oda az ujjával, és olvass el azt az üzenetet. Akkor megállapíthatjuk azt, hogy a boldogság az egy ilyen állandó állapot, vagy pedig egy folyamat. A kettő közül melyik mellett döntenénk?
Akkor inkább folyamat.
Na?
Mert van, amikor nagyon boldogok vagyunk, és akkor az pillanatnyi...
Nagyon jó, tehát ugye van a pillanatnyi boldogság, nagyon jó.
Mindig ott van. Igen. Szerintem, hogy bennünk ott van.
Hogy bennünk
igen
van. És amikor nem veszük észre, akkor mi nem veszük észre?
Mert a szomorúság az nagyobb, mint a boldogság.
Uh-huh. Elhatalmasodik igen rajtunk. De könnyű megtalálni a boldogságot? Sokan úgy gondolják az emberek közül, hogy nagyon nehéz boldognak lenni, és nagyon nehéz megtalálni a boldogságot. Általában kik bonyolítják túl? A felnőttek.
Igen.
Ugye? Maximálisan egyet értek ezzel. Túl egyszerű ahhoz, hogy észrevegyük, és túl bonyolult ahhoz, hogy ne vennénk észre. Keresztény szemszögből közelítem meg. A keresztény embernek a legfőbb boldogság az, mi kell, hogy legyen?
Az üdvösség.
Az üdvösség, ugye? És itt a földön lehet üdvözülni?
Nem.
Ha nem. Majd mikor üdvözülünk?
Hogyha?
Hát, ha meghaltunk, vagy halálunk után. Viszont én élhetem úgy az életem, hogy nekem az a legfőbb célom, hogy én üdvözüljek, és én ezáltal én lehetek boldog már itt a földön?
Igen.
Igen,
lehetek. És hogyha szenvedek is közben itt a földi életemben, akkor is van reményem?
Van.
Teljesen maga alá tud engem gyűrni a szenvedés? És elboldogtalanít, vagy elkedvtelenít a végső célomtól, az üdvösségtől?
Hát attól függ, mi erős az illető.
És hogyha gyenge, az erősséget kitől kaphatja meg? Pont te utaltál rá az előbb.
Istentől.
Tehát, hogy ha gyenge a hitem, kérhetem Istent, hogy erősítse az én hitemet. Ha nehéz viselni a szenvedést, hordozni a keresztet, akkor én kérhetem Istent, hogy segítsen engem a kereszt hordozásában, adjon türelmet és adjon erőt hozzá. Tehát látjuk azt, hogy a boldogságot, amit itt átélünk a Földön, annak bizony van egy nagyon komoly túlvilági távlata is. Minden, ami most itt a Földön töredékes vagy múlandó, az odaát majd tökéletes lesz, örökkévaló és teljes. Köszönöm szépen a beszélgetést, és akkor evelé megkérlek, hogy a záróimádságot mondd el.
Drága Jézusom, olyan végtelen a szereteted, a gondoskodásod. Boldognak mondasz bennünket, gyönyörű szavaiddal, ha követjük útjaidat. Arra tanítasz, hogy ne harcoljunk, lázadjunk, hogy tudjunk lemondani, utolsók, nélkülözők lenni. Szíveden viseled gondjainkat, hajunk szála sem görbül, akaratod nélkül. Megjutalmazod az irgalmat, tiszta szívet, a békességben élőket. Taníts minket, hogy lelkünk kristálytisztává válhasson, segíts képmásoddá formálódnunk. Te boldognak nevezel, örömre és újongásra tanítasz mindenek előtt, ezzel a hálás lelkülettel akarlak téged szolgálni. Segíts ebben, Jézus. Ámen.
Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindenekké. Ámen.
Felhők gyűlnek fenn az égen, és eltűnik egy időre a nap. Hátra kerültél a sor végére, el ne hidd, hogy mindig így marad. Mert jön egy újabb reggel, a nap majd megint felkel, a gondfelhőket végre elfújja az a szél. A mennyben tudnak rólad, reménnyel teli a holnap. Hisz benne, ha meghal, akkor is él. Felhők fölött világít a napfény, a gondok között meg kell látnod őt. Jelenléte nem csak szemfényvesztés, bárhogy is van, örök a jövő. A nap majd megint felkel, a gondfelhőket végre elfújja az a szél. A mennyben tudnak rólam, reménnyel teli a holnap. Aki hisz benne, ha meghal, akkor is él. Mert jön egy újabb reggel, a nap majd megint felkel, a gondfelhőket végre elfújja az a szél. A mennyben tudnak rólam, reménnyel teli a holnap. Tudom, van az út, hogy rögös az út. Nem adhatod fel, míg ez küzdeni kell.
Mert jön egy újabb reggel, a nap majd megint felkel, a gondfelhőket végre elfújja az a szél. A mennyben tudnak róla, reménnyel teli a holnap.
Kedves hallgatóink, Béres Gyula hittanár az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola diákjaival beszélgetett. Műsorunk a 2015. január 15-i adásunk ismétlése volt. Adásunkat 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió.
Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!